Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kőszálam, erősségem, vigasztalom, nem ingadozom sokáig. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napon, ugyamint az írva található a Királyok első könyvének 19. részében. Ekkor ezt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, s amikor odaérsz, kent fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhút Nimszi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust az Ábél-Meholái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magát helyébe. S aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, s aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott, 12 iga ökör volt előtte, ő maga a 12-nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját, akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta, hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte, menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, s az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy mi is észre vegyük az Isten tisztelet órájában, amit Isten tenni szeretne a mi életünkkel, hogy lássuk az Isten országának munkáját, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen az egek urának, hogy közöttünk jár. Úrunk, magasztalunk téged szeretetedért, hogy bár a te dicsőséged és fenséged nagyobb az egek egeinél, mégis tetszik a te áldott szerető szívednek, Urunk, hogy ott legyél, ahol mi vagyunk. Sokszor fájdalmak között, betegségek között járva, Urunk, magasztalunk téged, hogy ma is itt jársz közöttünk, itt vagy a te dicsőségedre szentelt templomba, és szeretnél beljebb lépni a mi testünkben lévő Szentlélek templomába, a mi szívünkbe. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy fel tudjuk tárni életünket te előtted, hiszen az esztendő utolsó vasárnapjánál vagyunk, a nyugalom napján a te kegyelmednek házába. Hadd adjon hálát a mi szívünk, Urunk, azért a sok igéért, úrvacsorai közösségért, amelyekkel tápláltál, erősítettél, utat mutattál. Urunk, az utolsónak mindig hangsúlya van az életünkben. Kérünk hát, hogy ez a vasárnap hagyd legyen különösképpen is a te kegyelmednek eszköze a szíveinkbe. Nyisd meg hát szívünket, hogy a te igéd ne szóljon hiába. Könyörgünk az ige hirdetőjéért. Áld meg őt, Urunk, a te lelkednek ereje által, hogy azt az igét, amelyet őre ábíztál, szívünkre tudja helyezni a te jelenlétednek ereje által. Így legyél, Urunk, közöttünk. Jöjj és nyisd meg szemeinket, lelki hallásunkat, hogy veled tudjunk ez év végére érni, s majd a te kegyelmedből az újat elkezdeni. Légy közöttünk, Urunk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Jeremiás próféta könyvének 4. részéből, a 3. versből, valamint Hóseás próféta könyvének 10. részéből, a 12. versből a következőképpen. Mert ezt mondja az Úr, szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövisek közé. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, év vége közelettével minnyájan számvetést készítünk. Mit nyertünk, mit veszítettünk az idei évben? Azt arattuk-e, amire számítottunk, vagy valami egészen más? Gyümölcsözőek voltak-e az idei fáradozásaink? Számvetésünk közben, kedves testvéreim, rá kell jönnünk, hogy az egész életünk, minden megkezdett napunk egy magvetés. Időt, erőt, figyelmet, szeretetet, pénzt vetünk, vagy fektetünk be, ügyekbe, emberekbe, és várjuk a kézzel fogható, tapintható, tapasztalható gyümölcsöket. Minden nappal új szántás kezdődik az életünkben, amellyel szeretnénk feltörni az előttünk lévő ismeretlent, öröm, szeretet, elismerés, békesség, vagy anyagi javak kutatása közben. Néha siker koronázza az erőfeszítéseinket, máskor pedig kudarc. Azonban sokkal gyakrabban tapasztaljuk, hogy a magvetésbe, a szántásba befektetett energiánk az nem térül meg, vagy nem úgy térül meg, ahogy szeretnénk. Talán még azt is meg kell néha tapasztalnunk szomorúan, amikor más ügyek vagy emberek érdekében fejtünk ki erőt, szántunk, és mégsem látjuk az öröm, a viszont szeretet, a megbecsülés gyümölcseit. Kedves testvérem, én nem tudom, hogy te most itt milyen szívvel vagy jelen. Milyen volt az idei magvetésed, és milyen lesz az idei számvetésed. Nem tudom, hogy pozitív vagy negatív lesz-e számodra a mérleg. Azt azonban tudom, hogy nem csak azért, mert évvége van, hanem minden napon, így a mai napon is, Isten igéje arra hív, hogy kilépj életed megszokott körforgásából, talán mókuskerekéből, és Isten akaratát megismerve, azt cselekedve, valóban gyümölcstermővé váljon az életed. Erre hív most téged, Isten. Olyan gyümölcsöket teremhetsz és terem az életed, Istennek engedelmeskedve, amelyek nem csak számodra adnak felüdülést, nem csak a környezeted javát szolgálják, hanem elsősorban is Isten dicsőségére vannak. Egyedül az Istennek engedelmes élet terem olyan gyümölcsöket, amelyek megmaradnak az örökkévalóságban, amelyek a végső nagy számvetésnél is igazán értékesek lesznek. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy hogyan juthatunk el erre a gyümölcstermő életre? Erre a kérdésre keressük most a választ Isten igéjében, az ő szent lelkét segítségül hívva. A Jeremiás könyvéből és a Hóseás könyvéből felolvasott ige szakasznak is azonos a végső üzenete. Kezdj újat Istennel! Kezdj újat Istennel! Miért van erre szükség? Azért, amit Péter így fogalmaz meg, amikor az Úr Jézus megszólítja, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mert minden eddigi erőfeszítésünk, amit nem Jézusra nézve és nem az ő erejével vittünk véghez, hiába való próbálkozás volt. Ezért van szükség arra, hogy Istennel újat kezdjünk. Mert eddig hiába hoztunk áldozatot, fektettünk be energiát, pénzt, időt, hiába szántottunk, mégsem arattunk tartós boldogságot, békességet, szeretetet. És az is nagyon lehangoló, amikor az ember ilyennel találkozik, vagy a saját életében tapasztalja meg ezt a fájó mondatot, amit itt Péter mondott, hogy egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Egy napunknak a fárasztó munkája után, vagy éppen éjszakai ébrenlét, virrasztás után ezt megtapasztalva és kimondva nagyon elcsügged az ember. De még szomorúbb az, hogyha valakinek az élete végén kell ezt mondania. Kapkodtam hírnév, dicsőség, élvezetek, egészség, anyagi javak után, sokat próbáltam markolni, de mégis keveset, vagy talán semmit nem fogtam. Ez az, amit Jeremiás úgy fejez ki, hogy tövisek közé vetni. Mindnyáján ismerjük, kedves testvéreim, ezt a helyzetet saját életünkből. Olyan dolgokra vesztegetjük az erőnket, az időnket, a szeretetünket, a pénzünket, amelyek önmagukban hordozzák a gyümölcstelenséget. Lehet, hogy adnak ideig, óráig való örömöt, ahogy a növény együtt nő egy ideig a gazzal, Jézus példázatában. Az is lehet, hogy szépen zöldel, csak éppen a gyümölcstermésig nem jut el. Nem származik belőle igazi áldás, igazi békesség, igazi felüdülés. Az Úr Jézus is, amikor úton volt, és szeretett volna felüdülni, meglátta a fügefát, ami messziről élőnek, gyümölcsözőnek tűnt, látványos volt, zöldelt, úgy tűnt, hogy megéri áldozatot hozni érte, megéri oda menni, megéri keresni rajta, de mégsem talált rajta gyümölcsöt. Kifelé vonzónak tűnt, a látszat az megvolt, de valódi tápláló tartalom nélkül. Ilyen az, kedves testvéreim, amikor mi is a tövisek közé vetünk. Azt kell látnunk, hogy Isten nélkül minden magvetés csak tékozlás. Minden erőfeszítésünk felesleges, még ha a legjobb szándékkal vagyunk is, hiszen az Isten nélküliség, a bűn tövisei megfojtják minden boldogságra tett erőfeszítésünket. Isten nélkül az energiáinkat csak szétforgácsolni tudjuk, eltékozoljuk az értékeinket, nélküle az időnk is csak múlik és nem telik. Pedig ha Istennel járnánk, akkor tapasztalnánk meg ezt is, hogy nem csak úgy elmúlik az idő, hanem a vele való közösségben telik tartalommal, igazi értékkel, magával, Istennel telik és töltekezik meg az életünk. Ezért arra hív most téged, kedves testvérem, az élő Isten, hogy hagyj fel a hiába való magvetéssel, mert a sötétség gyümölcstelen cselekedetei nem adják meg az áhított boldogságot, békességet, szeretetet. Nagyon keményen fogalmaz az apostol Pál, mondja egyik levelében, ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel. Először, amikor ezt meghalljuk, talán a nagyon nyilvánvaló bűnökre gondolunk. Gyilkosság, lopás, paráznaság, hazugság. De nem csak ezektől a bűnöktől tilt el bennünket Isten. Nem csak ezek a hiába valóságok, nem csak ez a tövisek közévetés, hanem valóban az, amikor olyanokra költünk pénzt, vagy töltünk időt, ami valóban nem terem gyümölcsöt, aminek nincs haszna, nincs áldása, amit így fejez ki a Szentírás, hogy hiába való, valóságos, vagy legalábbis annak tűnik, de hiába, nincs értelme, és mindjárt ismerjük ezt. Mai modern világunk lépten nyomon erről szól, a sátán is ezt próbálja átvinni az életünkön, nem kell neked megtagadni Istent, nem kell neked istentelen életet élned, csak ne legyen időd Istenre, csak ne tudj odafigyelni, csak legyen valami fontosabb, csak legyen valami sürgősebb, csak legyen valami, amire nézel, ami elvonja a figyelmedet róla. Ismerjük talán sokan, akik használjuk a számítógépet és az internetet, azt a kiábrándító érzést, amikor leülünk, és úgy elrepül egy-két óra, hogy semmi értelmes dolgot nem csináltunk. csak ültünk és néztünk ki a fejünkből. És közben a napunkból, az életünkből, az Istenre fordítható időből, vagy a családunkra fordítható időből, vagy valami hasznos időből elment egy-két óra, vagy akár több is. És nem feltétlenül biztos, hogy rossz dolgokat olvastunk, vagy néztünk a neten, de mégis nem arra fordítottuk az időnket és az erőnket, amire Isten adta. És ez tékozlás, és ez hiába valóság. Vagy amikor látjuk, hogy a gyerekeink, fiataljaink az okos telefonjukon butulnak, simogatják, ugye, és semmi más nincs, nekik csak az. Ott áll mellettük a húsvér barátjuk, és akkor azt mondja, hogy hát én is közösségi oldalon beszélgetek egy barátommal. A telefonon keresztül, a neten keresztül. De hát ott van mellette egy húsvér ember, miért nem azzal beszélget? És azt látjuk, hogy ezek a hiába való dolgok nem csak minket tesznek gyümölcstelenekké, nem csak mi tékozlunk ilyenkor, hanem az emberi kapcsolatainkat is megrontják. És azt mondja Isten igéje, hogy ne tékozold tovább az Istentől kapott javaidat, hanem kezdj el azokkal az ő akarata szerint élni. Fordulj el a bűn tövéseitől, keresd Istent, és fordulj hittel és reménységgel Jézushoz, ott kezdj el szántani, ahol ő mondja. Zárd le a múltat. Ha kell, olyan radikálisan, ahogy Elízeus lezárta. Nem csinált ő rossz dolgot, otthon volt, segített a szüleinek, részt vett a munkában, szántott. De nem abban a szántásban szántott, amiben Isten akarta őt küldeni. És le kellett zárnia ezt az életszakaszt. Látjuk, hogy még elégette a szerszámokat is, még feláldozott egy állatot is, elköszönt a szüleitől, és ment élés után, ahova Isten küldte. És bizony a mi életünkben is vannak ilyen radikális váltások, amikor le kell zárni bizonyos dolgokat. Amikor rossz irányban szántottunk. Amikor nem ott voltunk, ahol lennünk kellett volna. Amikor olyan dolgok kerültek be az életünkbe, amik akadályozzák azt, hogy Istent tisztán lássuk, hogy őt jól megismerjük, hogy őt igazán kövessük és szeressük, akkor ezeket a dolgokat nem szabad sajnálni, kidobni az életünkből. Akár fizikálisan is. Amikor Isten a szívünkre terhel valamit, akkor nyugodtan kerüljenek a kukába könyvek, CD-k, DVD-k, mind olyan dolgok, amelyek Isten akaratával szemben vannak, és ellenkeznek az ő akaratával. Amik elválasztanak tőle, amik akadályozzák azt, hogy őt igazán megismerjük. Zárjuk le a múltat, és kezdjünk újat Jézussal. Valljuk meg, és bánjuk meg a bűneinket, tegyünk le az életünk terheit Jézus keresztjéhez, és kezdjünk el végre vele tovább menni az úton, és ott szántani, ahova ő küld. Eddig arról szólt igénk, hogy miért van szükségünk új szántásra. Most áttérünk arra, hogy mit kell ehhez tennünk, és hogyan. A Jeremiási ige arról szólt, hogy életünk kivirágzásához el kell fordulnunk a bűntől, a hiába valóságtól. Ennek a mozdulatnak a folytatásaként pedig oda kell fordulnunk Jézushoz. Erről szól a Hóseási ige. Az új szántás Isten keresésével kezdődik. Azonban ne gondoljuk, hogy erre csak azoknak van szükségük, akik eddig istentelen életet éltek, és a tövisek közé vetettek. Ha tegnap beszélt veled, kedves testvérem, az Úr, ha tegnap szólt hozzád az ő igéje, akkor ma is aktuális számodra az ige, ideje keresnetek az Urat. Isten nem elég hetünkben egyszer vagy kétszer keresnünk. Minden nap újra és újra a hívő embernek lételeme, hogy keresi az Urat, hogy keresi az Isten akaratát. Tudom, Istenem, hogy mi a terved velem, akár hosszú távon, mert megkaptam rá a vezetést, a kijelentést, de mi a napi parancs? Mit akarsz most, hogy cselekedjem, ezen a napon? Ezért nem ülhetünk a babérjainkra, hogy igen, mi már tudjuk úgy nagy vonalakban, hogy mit akar Isten velünk kezdeni. Minden nap újra és újra keresnünk kell az Urat. És lehet, hogy azon a helyen, ahol most vagy, Isten állított oda, az Úr Jézus állított abba a munkába, abba a közegbe, abba a szolgálatba, ahol vagy. Jó irányban szántasz, csak éppen mélyebb szántásra van szükség. Lehet, hogy családfőként, édesapaként a helyeden vagy, de újra meg kell erősödnöd abban a tudatban, hogy akkor szereted igazán a gyermekeidet, ha azok édesanyját szereted. És akkor ebben kell mélyebb szántásokat végezni. Vagy ebben kell újra szántanod. Vagy hogyha feleség vagy és édesanya vagy, lehet, hogy a helyeden vagy, de újra fontosabbá kell, hogy váljon a családod, a gyermekeid, a férjed, mint a karriered, vagy a külsőd. És akkor ebben kell újra mélyebb szántásokat véghez vinned. Vagy ha gyermekként élsz egy családban, akkor lehet, hogy az az újabb szántás és mélyebb szántás, hogy engedelmes vagy a szüleidnek. Olyan területen is, ahol eddig nem voltál. Vagy éppen, hogyha iskolában vagy és tanulsz, akkor az a mélyebb szántás, hogyha bizonyságot teszel az osztálytársaidnak. A hitedről, az Istennel való kapcsolatodról. És nem csak tudják rólad, hogy ez egy olyan vallásos forma, hanem megtapasztalják a szavaidon, a tetteiden, az életviteleden, hogy te Istenhez tartozol. És számodra nem természetes a puskázás, meg a csalás, meg egyéb formák, ami másoknál bevett szokás. Vagy ha egy munkahelyre állított Isten, akkor lehet, hogy az a mélyebb szántás, ha nem mész el bizonyos helyekre a kollégáiddal, vagy nem nevetsz bizonyos vicceken, és elkezded megélni azt, amit hiszel, és nem csak a száddal teszel bizonyságot, hanem az életviteleddel is. Talán a mélyebb szántás, vagy az új szántás a te esetedben azt jelenti, hogy nagyobb lelkesedéssel, tűzzel, nagyobb odaszánással, időd és erőd komolyabb odaszentelésével veszel részt abban a munkában, abban a szolgálatban, abban a szántásban, ahova Isten állított. És hogyha Isten akaratát teljesíted, akkor tudhatod, hogy jó úton vagy a boldogság felé. Azonban azzal is tisztában kell lennünk, kedves testvéreim, hogy nem csak a pályára állítást kell megengednünk Istennek, azt, hogy az életünket az örök élet felé vezető pályára állítsa, hanem arra is engedélyt kell neki adnunk, hogy adott esetben átállítsa a váltót, módosítson egy kicsit a szántásunkon, az irányunkon, amikor eltérünk tőle, amikor nem figyelünk úgy oda rá. Engednünk kell, hogy váltson a váltón. Ezt kellett Illésnek is megtapasztalnia. Az ő életében is eljött az az idő, amikor Isten állította a váltón. Tudjuk, hogy Illés Isten szolgálatában állt, hatalmas dolgokat vitt véghez általa Isten, azonban Illésnek egészen más elképzelései voltak Istenről, önmagáról és a szolgálatáról. Azt látjuk, hogy itt a lekcióként felolvasott igeszakaszban, a megelőző versekben, Illés gyakorlatilag ki akarja magát vonni a forgalomból. Felmond Istennek. Mert ő úgy gondolja, hogy már vége, hogy nincs értelme, inkább halljon meg. Istennek azonban más terve van vele, átállítja a váltót, és Illést új szántásba küldi. És azt látjuk a Szentírásból, kedves testvéreim, hogy Illésnek sem volt más útja, ezért nekünk sem lehet más utunk. Hogyha új szántást akarunk kezdeni, annak az első lépése az Isten megismerése. Illés, aki pedig már évek óta szolgálta az Urat, el kellett, hogy ő maga is jusson annak az Istennek az igazi megismerésére, akit eddig szolgált. És ezért ki kellett egy kicsit szakadni a mókuskerékből, a napi beszürkült rutinból, és el kellett mennie 40 nap és 40 éjjel a Hóreb hegyéig, az Istennel való találkozásig. Igen, kedves testvéreim, Illés számára ez volt a mélyebb szántás. El kellett kezdenie kicsit más szemszögből is megismerni az Urat, nem csak úgy, mint aki tüzet tud lehozni az égből, hanem úgy is, mint halk és szelíd hangot. És ezen a ponton hadd említsek meg még egy azonosságot, ami a Jeremiás és a Hóseási igéket összeköti, ez pedig a szántás. Az a felszólítás azzal kezdődik mindkét igénk, hogy szántsatok, szántsatok. Azaz, kedves testvéreim, nem lehet ölbetett kézzel várni a gyümölcstermést. Ahogy a mezőgazdasági munkában, úgy az életünk nagy művében is úgy működnek a dolgok, hogyha nem hozunk áldozatot, akkor nincs gyümölcstermés. Az Istennel való közösségért, az ő megismeréséért, azért, hogy ne legyen hiába való a magvetésünk és a szántásunk, szintén erőfeszítéseket kell tennünk. Ez bizony sokszor fáradtsággal jár, lemondással jár, az időbeosztásunk, a fontossági sorrendünk átalakításával jár, de tudjuk, hogy megéri. És mit jelent ez a gyakorlatban? Nyilván azt jelenti, hogy ha én keresem Istent, és engem komolyan érdekel, hogy ki ő, hogy mi az ő akarata, mi a terve velem, akkor ez az elsődleges szempont a sorrend, a fontossági sorrend kialakításánál, az időbeosztásomban, a napi programomban. Lehet, hogy akkor a kedvenc sorozatomat nem nézem meg inkább, hogy legyen időm arra, hogy Bibliát olvassak, vagy imádkozzak, vagy elmenjek a hívők közösségébe. És ez bizony áldozat, ez bizony lemondás, vagy nem töltök annyi időt a kedvenc hobbimmal, vagy kedvtelésemmel, mert azt mondom, hogy inkább ezt az időt Isten keresésére szánom. És megéri, kedves testvéreim, ezeket a döntéseket meghozni, mert így készítünk helyet a szívünkben, az életünkben, azoknak az áldás esőknek, amikről a Hóseási igénk vége beszél. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy kész vagy-e újat kezdeni Istennel? Belátod-e végre, hogy ideje keresned az Urat? Egyáltalán kit kerestél eddig, vagy mit kerestél eddig? Pusakodtál-e, harcoltál-e már a Jézussal való közösségért? Kerested-e őt úgy igazán? Hoztál-e áldozatot azért, hogy őt jobban megismerd? Vagy csak immel-ámmal kerested őt, vagy éppen megszokásból szántál rá valamennyi időt vagy erőt? Ezekre a kérdésekre, kedves testvéreim, évvégi számvetésünk alkalmával mindnyájunknak őszintén válaszolnunk kell. Most azonban arra biztat bennünket Isten igéje, hogy a tékozlás és a tövisek közé vetés helyett kezdj újat Istennel, kezdjünk újat Istennel, és kezdjük el kitartóan keresni az Úr Jézust. De meddig? Talán sokakban felmerül ez a kérdés, és elcsigázva, csüggetten ülünk, meddig keressük még? Meddig várjak még rá? Annyiszor próbálkoztam, de mégsem látom őt tisztán. Isten igéje bíztat bennünket a Jeremiás síralmainak könyvében, a 3. rész 26. versében, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Azt kérdezed, hogy meddig vár még az Úrra? Azt kérdezed, meddig keresd őt? Hadd kérdezzek vissza. A pásztor meddig kereste az elkóborolt bárányt? Az asszony meddig kereste az elgurult pénzt? Addig, amíg meg nem találta. Mi sem elégedhetünk meg Jézusnál kevesebbel, kedves testvéreim, nem adhatjuk fel az ő keresését. Akkor értünk célba, ha megtaláltuk Jézust, ha egészen közel jött hozzánk, ha megismertük őt, mint megváltónkat, mint szabadítónkat, hogyha Jézus számunkra már nem csak egy fennkölt ideológia, egy filozófia, egy dogma, hanem egy valós személy, akivel beszélhetünk, aki szól hozzánk, aki segít, aki vigasztal, aki megfed, megint, ha arra van szükség. Ennél kevesebbel, kedves testvéreim, ne érjük be. A Jézus személyes megismerésénél, a vele való személyes közösségnél kevesebbel ne érjük be. Arra biztat bennünket a példabeszédek könyvében az ige, 8. rész 17. versében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Vegyük komolyan ezt, ha szorgalmasan keressük Istent, megtaláljuk. És hogyan tehetjük fel a kérdést? olyan egyszerű dolgokkal, amiről nap mint nap hallunk, vagy vasárnapról vasárnapra hallunk, vagy minden istentisztelet alkalmával hallunk, vagy tudunk konfirmációról, hittanóráról. Hogyan találhatom meg Istent? Hol szólít meg? Hát ott, az ő szavában, ami leíratott, a Szentírásban. Ha meg akarom ismerni Istent, meg akarom ismerni az ő akaratát az életemre nézve, akkor nem spórolhatom meg, hogy kezembe vegyem az ő igéjét, és ne porosodjon ott a polcon, díszelegve, hogy hát igen, nekem van Bibliám. És olvasod is. Gondolkodsz is azon, amit olvasol, vagy csak kipipálod, igen, megvolt a napi ige, becsukom, megyek tovább. És igen, így lehet megismerni Istent, hogyha olvasom a Bibliát, hogyha ima közösségben vagyok, ha imádságban, a szobám belső csendjében, közösségben vagyok Istennel. És rászánom az időt is, az erőt is, hogy a nagy pörgésből egy kicsit leketyegjek, és meghalljam azt a halk és szelíd hangot, amiért Illésnek 40 napot és 40 éjjel kellett mennie a Hóreb hegyéig. Nekünk is rá kell szánnunk az időt, az erőt, a figyelmet, hogy meglássuk, hogy megértsük Istent, hogy rá tudjunk hangolódni az ő akaratára. Az még egy dolog, ha tudom, mit akar Isten, a következő lépés az, hogy én is azt akarjam. De hogyan akarhatom azt, amit Isten, ha azt se tudom, hogy ő neki mi a terve? Hogyan akarok neki engedelmeskedni, ha nem adok neki esélyt arra, hogy szóljon, hogy vezessen, hogy utat mutasson, hogy megmutassa, hogy mi az új szántás az életemben. És igen, időt kell szánnunk arra is, hogy azokkal közösségben legyünk, akik szeretik az Úr Jézust. És ezért jövünk templomba is. Reménység szerint ezért vagyunk most is itt. Nem azért, mert vasárnap van, nem azért, mert ezt szoktuk meg 50 éve így van, vagy 10 éve, 20 éve, hanem azért, mert szeretjük az Úr Jézust, és szívesen vagyunk együtt azokkal, akik szintén szeretik az Úr Jézust. És együtt akarjuk őt dicsőíteni, és együtt keressük az ő akaratát. Így találhatjuk meg őt. Addig kell tehát őt keresnünk, amíg meg nem találjuk, amíg meg nem ismerjük igazán, és tudjuk, hogy az egész életünkre nézve is így működik az Isten keresése. Az egész életünk arról szól, hogy őt jobban megismerjük, hogy őt jobban szeressük, hogy neki jobban engedelmeskedjünk. És ez az Isten keresés, ez az Isten megismerés fog majd kiteljesedni az örökké valóságban is. Végül pedig ez a Jézust követő és őt megismerő új szántásunk egészen az ő második eljöveteléig tart, amikor meglátjuk a mi Urunkat színről színre, és elváltozunk az ő ábrázatára. Ezért kell hát újat kezdenünk Istennel, nem vetni többé a tövisek közé, hiszen éppen ideje már, hogy keressük az Urat. Akit amikor megtaláltunk, megértjük, hogy az ő jelenléte a legnagyobb áldás az életünkben. Ő azért akar nem csak a mennyben, hanem már itt a földön is közösségben lenni velünk, hogy igazság esőjét adjon nekünk, mondja a Hóseás ige. De mit is jelent ez az igazság esője? Először is jelenti azt, amit az eső ad a felszántott földnek, felüdülést. Ha Jézus jelen van az életünkben, a körülményektől függetlenül is tudunk boldogok lenni. Nem függ majd a békességünk, a szívünknek az öröme, a gazdasági helyzettől, az aktuális időjárástól, vagy éppen a másik ember hozzánk való viszonyulásától. Jézussal életközösségben megtapasztaljuk, hogy ő tudja betölteni a szükségeinket, ő teszi igazán tartóssá örömeinket, és ő mélyíti el a boldogságunkat. Az Úr Jézust megismerve, vele naponkénti közösségben élve, juthatunk el a boldog hitvallásra, amit az ének így fogalmaz meg: nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Az Úr Jézus jelenléte az életünkben azonban nem csak a felüdülést, hanem a növekedést is biztosítja. Noha mindent meg kell tennem, ami rajtam áll, a szántás, a magvetés tekintetében, de Isten adja a növekedést. Úgy van a hívő élet is, mint a mezőgazdasági munka, akik ebben dolgoznak, sokkal jobban tudják ezt. Mindent meg kell tenni, ami a mi részünk, ami az emberi rész, El kell végezni a szántást, a magvetést, de a nap nem azért fog sütni, mert mi úgy intézzük. Az eső sem azért fog esni. És a növekedést is, az esőt is, a napsütést is Isten adja. Ilyen a hívő ember élete is. Miközben mi mindent megteszünk, ne feledkezzünk el arról sem, hogy mindenért Istennek kell hálát adnunk. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy a keresztény ember élete nem jelent mást, mint azt, hogy 100% Isten és 100% én. Az én munkám, az én odaszánásom, az én erőfeszítésem. És mindeközben mégis minden kegyelemből van. Ezért nem dőlhetek hátra, nem veregethetem meg a vállamat, hanem mindenért egyedül Istennek kell dicsőséget adnom. És kedves testvérem, ha végre rászántad magad, hogy újat kezdj Istennel, hogy új szántást szánts, és elkezdőd keresni és követni, akkor ne feledd, hogy ő ad értelmet a szántásodnak, a magvetésednek, minden munkádnak és egész életednek. Ő ad erőt a munkád véghezviteléhez, ő adja a gyümölcsöt, a növekedést, ő teszi lehetővé azt, hogy a befektetett munka áldásait élvezhesd. Végül pedig az Úr Jézus igazság esőjének legfontosabb áldása, hogy lehetővé teszi számodra a belépést az ő országába. Az Atya ugyanis Jézus érdeméért nekünk adja a bűnbocsánatát, Jézus igazságát, szentségét és tisztaságát nekünk tulajdonítja, és az ő Golgotai áldozatáért elveszi a mi bűneinket. Úgy tekint ránk, hogy a Heidelbergi KT 60. kérdés felelete mondja, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmesek lettünk volna, amilyen engedelmes volt értünk a Krisztus. De mindez az áldás csak akkor a miénk, hogyha ezt hívő szívvel elfogadjuk. Hogyha az Isten által nekünk adott vagy adandó kegyelmet magunkévá tesszük. És akkor megtapasztaljuk, hogy Jézus vére valóban megtisztít minden bűntől, és nekünk ajándékozza azt a fehér ruhát, a megigazulást, azt a mennyegzői ruhát, amivel beléphetünk a királyok királyának mennyegzőjére. Ahhoz, hogy Isten igazsága elmossa bűneinket, hogy felüdítsen és gyümölcs tervővé tegyen, szántsunk új szántást, ne vessünk a tövisek közé, és kezdjük el keresni az Urat. Így lesz teljes és boldog életünk itt a földön és a mennyben is. Úgy legyen. Amen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért itt lehetünk most a te hajlékodban. Köszönjük neked az elmúlt évnek a gondoskodó szeretetét. Köszönjük, hogy olyan sokszor megtapasztaltuk azt, hogy te nem csak testi, hanem lelki szükségeinket is betöltöd. Bocsáss meg nekünk, mennyei atyánk, hogyha olyan sokszor tövisek közé vetettünk, amikor olyan dolgokra szántunk időt, erőt, figyelmet, szeretetet, pénzt, bármit is, ami hiába való volt, ami tőled eltávolított, amiben aztán végül is nem volt békességünk, nem volt örömünk, nem kaptunk belőle igazi szeretetet és felüdülést. Szeretnénk, mennyei atyánk, végre felhagyni a tövisek közé vetéssel, szeretnénk ott szántani és ott vetni, ahova te küldesz bennünket. Mutasd meg nekünk, kérünk, hogy hol akarsz minket látni, és állíts be abba a szolgálatba, abba a munkába, ahol téged igazán tudunk dicsőíteni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te adj nekünk hűséget és kitartást a te keresésedben, hogy ne adjuk fel az Úr Jézusnak a megismerését, és hadd teljesedhessen ez ki majd az örökké valóságban mindnyájunk életében. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így jöjj velünk az előttünk álló napokban is, ami még hátra van ebből az évből. Hadd ismerhessünk meg téged jobban, hadd szerethessünk téged jobban, és hadd engedelmeskedhessünk neked jobban. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így áld meg a mi családjainkat, így áld meg a mi időseinket, fiataljainkat egyaránt, hadd, hogy minnyájan egyen-egyenként, de közösségként is abban a munkában és szolgálatban lehessünk, ami téged dicsőít. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, iskolánkat, te áld meg az ott folyó munkát. Imádkozunk a gyermekekért, a szülőkért, a tanárokért, hogy te adj megtérést, megújulást közöttük, és ugyanígy imádkozunk a mi gyülekezetünkért is, hogy te munkálkodj a mi szíveinkben a te lelked által, és hozzuk eléd egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy te adj ébredést és reformációt, hogy egyen-egyenként, de közösségként is királlyá Jézust koronázhassuk. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Amen.